Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Domanics András, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. A következő negyed órában szó lesz az amerikai elnök választási kampányról és a török-szír konfliktusról is. Tűzharc volt a héten a magyar-amerikai különleges egység és a tálib ellenállók között. Hende Csaba honvédelmi miniszter elmondta, a tűzharcban nem sérült meg NATO katona. Litauszki Balázs interjúja.
NATO katona nem sérült meg, és nem esett a harcban.
Hogy tört ki ez az összetűzés?
Hát a szokásos módon rálőttek a nyugatiakra, megtámadták őket, és ugye a lázadók harcmodorát nem úgy kell elképzelni, mint egy reguláris hadsereg nyílt csatáját, hanem lesből támadnak általában, és ilyenkor először lokalizálni kell a támadásnak a helyszínét, majd utána el kell hárítani, és meg kell semmisíteni a támadókat.
Mennyien voltak a támadók, és hány katonát támadtak meg?
Erről nincsen pontos számszerű információ egyelőre.
Azt említette, hogy NATO katonák nem sérültek, a tálibok semlegesítése megtörtént?
Igen.
Hende Csaba honvédelmi minisztert hallották. A török parlament felhatalmazta a kormányt, hogy a szír határ mentén katonai akciókat kezdeményezzen, miután egy szíriai katonai akció miatt több civil életét vesztette egy török faluban. Gazdik Gyula külpolitikai szakértő elmondta, a NATO korábban jelezte, hogy nem kíván részt venni egy Szíria elleni akcióban, de ha a konfliktus eszkalálódik, változhat az álláspontja. Litauszki Balázs interjúja.
Lesz háború Törökország és Szíria között?
Erre a kérdésre most nagyon nehéz válaszolni. Minden esetre a török parlament felhatalmazást adott a kormánynak, hogyha úgy látja, akkor határ mentén katonai akciókat kezdeményezhet. Most egy évre adták a felhatalmazást a kormánynak. Nincs kizárva, hogy egy korlátozott katonai konfliktus elindul. Ez súlyos veszélyekkel is jár együtt, mert eszkalálódik, és akkor hát nagyon könnyen teljesen kicsúszhat az ellenőrzés alól a helyzetet.
Mi lehetett az oka vagy a motivációja Szíriának, hogy törökországi területet támadott?
Ezen a területen szíriai ellenállók voltak, a Assad ellenes ellenállók. A hadsereggel való összetűzés közben átlőttek török területre. Ezt most a szíriai kormány is elismerte, mivel bocsánatot kért a 5 ember halálát okozó 10-es támadásért.
Törökország jelezte a NATO felé, hogy a saját területén érte támadás, és ezért a NATO segítséget kell, hogy nyújtson Törökországnak. Ön látja esélyét annak, hogy a NATO is részt vesz majd ennek a konfliktusnak a rendezésében?
Hát egyelőre ettől még messze vagyunk, hogy a NATO beavatkozásról beszéljünk. Minden esetre, ahogy értesültünk róla, a NATO közleményben ítélte a szír katonai lépést, és hát korábban a NATO, ahogy Rasmussen főtitkár is többször jelezte, nem szeretne ugye szíriai katonai akcióba bonyolódni. Nagyon sok oka van ennek, katonai, anyagi és egyéb tényezők, diplomáciai tényezők. Most, hogyha a konfliktus eszkalálódik, akkor valószínűleg a NATO álláspontjában is bizonyára változások lesznek.
Mennyire nagy az esélye annak ön szerint, hogy folytatódik ez a konfliktus? Most ugye szíriaiak Törökország területén lévő falut támadtak, a törökök visszalőttek, megállít a történet, vagy elképzelhető, hogy lesz még folytatása?
Itt ez nagyon messzire vezetne, hogy erőt elkezdenünk találgatni. Minden esetre a törökök nem csak egy azonnali válaszcsapáshoz folyamodtak, hanem szír célpontokat támadtak. Most lehetséges, hogy ez demonstratív jellegű lépés, felrettentés szolgálja. A török kormánytényezők minden esetben jelenleg arra helyezik a hangsúlyt, hogy a lépésnek elrettentő jellege van, de ha tovább folytatódnak, tovább bonyolódik a helyzet, akkor nem zárják ki a katonai akciót. A török kormány nyomás alatt van. Tudjuk, hogy júniusban lelőttek egy F-4-es repülőgépet a szíriaiak. Ennek nagyon komoly visszhangja volt. A török kormányt is több kritika érte, hogy hathatósabban nem léptek fel Szíriával szemben, és hát most demonstratív jellege is van ezeknek az intézkedéseknek. Remélhetőleg nem eszkalálódik a konfliktus, mert hát ennek aztán tényleg következményei kiszámíthatatlanok lennének.
Gazdik Gyula külpolitikai szakértőt hallották. Erős ellenérzéseket vált ki Franciaországban, hogy a világ egyik leggazdagabb államának számító Katár befektetéseket akar végrehajtani a francia nagyvárosok érzékenynek tartott negyedeiben. Esrádú János tudósít Franciaországból.
Az ügy kapcsán kialakult hangulatot talán a baloldali Liberation napilap minapi száma jellemzi a legjobban, amely Katar ellenséges felvásárlási kísérlet a külvárosok ellen címmel jelent meg. A Perzsa-öbölben található Korzika-sziget nagyságú miniállam és olajhatalom a tervek szerint 100 millió eurós befektetéssel lendítené fel a többnyire bevándoroltak és azok leszármazottai által lakott, általában forrónak nevezett nagyvárosi negyedeket. A Liberation pedig arra emlékeztet, hogy Katar Líbiában szélsőséges iszlamista szervezeteket támogat. Az eddig megjelent amúgy meglehetősen szűkös információkból annyi derült ki, hogy a tervek szerint a fenti összeg egy részét munkahelyteremtésre fordítanák, ám sokan attól tartanak, hogy az alapvetően a kommunitarizmus erősítését, a szóban forgó negyedekben lakó muzulmánok radikalizálódását segítheti elő. A szélsőjobboldali Nemzeti Front elnöke a pénzkezelő katari alapot az iszlamizáció trójai falovának nevezte. A kommunistákat is magába foglaló baloldali front első embere pedig úgy vélte, hogy az emirátus valójában gyarmatosítást folytat pénzével. Mások azt vetik az államvezetés szemére, hogy a ráháruló feladatok teljesítése helyett kivonul a problémás városnegyedekből, és arra is képes, hogy az ország szuverenitásának egy részét idegeneknek engedje át. A széleskörű elégedetlenség láttán a szocialista kormány most azt hangsúlyozza, hogy a leendő befektetésbe a francia állam is beszáll, így a hatóságok ellenőrzést fognak gyakorolni a pénzek elköltése fölött. Ám a pénzügyminiszter arról továbbra sem volt hajlandó nyilatkozni, hogy pontosan milyen beruházásokról tárgyalnak. Katar franciaországi befektetései egyébként hónapok óta visszatérő témának számítanak az itteni médiában, a kis emirátus ugyanis az elmúlt években fél tucatnyi luxusszállodát vásárolt Franciaországban, résztulajdont szerzett több vezető francia cégben, például a tőzsdén is jegyzett Vinciben, a Total olajipari vállalatban vagy a víz és hulladék kezelésére szakosodott Suez Environnement társaságban. Francia portfólióját idén a Paris Saint-Germain labdarúgó csapattal bővítette, és mintegy mellékesen 4 évre a Profiliga meccsei egy részének a közvetítési jogát is megszerezte. A baloldali L'Express című hetilap már idén februárban vezetőhelyen foglalkozott a lázas befektetési folyamattal, az erről szóló összegzés címe kertelés nélkül úgy hangzott, hogy miképpen vásárolja fel Katar Franciaországot. A tervezett külvárosi beruházások a jelek szerint most egy fokkal aktuálisabbá tették ezt a kérdést. Esrádú János, Inforádió, Franciaország.
Finiséhez érkezett az amerikai elnökválasztási kampány. Az első televíziós vitában Barack Obama amerikai elnök az elemzők szerint nem követett el nagy hibát, ugyanakkor nem is hengerelte le ellenfelét, de kihívója Mitt Romney sem ért el áttörést. Legalább 40 millió ember követte a televíziók előtt a demokrata Barack Obama amerikai elnök és kihívója, a republikánus Mitt Romney első, az amerikai kampányban hagyományosnak számító vitáját. A téma az amerikai gazdaság és a belpolitika volt. A vitában Romney többször bírálóan lépett fel, Obama pedig védekezésre kényszerült, ám a vita nem fordult kölcsönös sárdobálásba, ahogyan az a negatív kampányból következhetett volna. Az összecsapás során Obama 2 szúrást vitt be kihívójának. Arra hívta fel Romney figyelmét, hogy elmulasztotta elmondani, ha visszavonja, mivel pótolja Obama egészségügyi reformját és a Wall Street működését szabályzó Frank Dodd törvényt. Valamint, hogy miként akarja bezárni az adórendszer kiskapuit.
4 éve súlyos válságot élünk át. A hitem és a bizalmam az amerikai jövőben mégis töretlen.
A volt Massachusetts-i kormányzó Obamának rótta fel a gazdaság lassú talpra állását és a magas munkanélküliséget. Valamint hibáztatta őt a szerinte határozatlan, de ugyanakkor a kétpárti együttműködést elutasító vezetési stílusa miatt.
Ez egy fontos választás, és én aggódom Amerika miatt, az irány miatt, melyet az ország az elmúlt 4 évben vett. Ez a választás többről szól, mint 2 ember, mint 2 párt közötti döntésről. Arról szól, milyen Amerikát akarnak maguknak és a gyermekeiknek.
A 2 jelölt összecsapásában világosan kibontakozott a gazdaság filozófiai különbség. Obama a lefaragások és a bevételek növelése kiegyensúlyozott megvalósításának szükségességéről beszélt. Romney pedig azt hangsúlyozta, hogy az adóterhek általános csökkentésétől várja a gazdaság felpörgését, következésképpen az állami bevételek csökkenését is. A televíziós vita következő állomása jövő csütörtökön Joe Biden és Paul Ryan alelnök jelölti vitája lesz. Barack Obama és Mitt Romney október 16-án és 22-én találkozik ismét. Az ENSZ szerint rohamosan öregszik a föld lakossága, és 10 éven belül már 1 milliárd 60 évesnél idősebb lakosa lesz a bolygónak. Ez komoly feladatokat ró a társadalmakra, a fejlett és a fejlődő világban egyaránt. Szvetnik Endre összefoglalója.
Ketyeg a nyugdíjas bomba, avagy egyre tovább élünk, és hamarosan a bolygó lakosainak jelentős része 60 éven felüli ember lesz. A gazdasági és pénzügyi válságban sok országban generációs vita kezd kialakulni, és vannak, akik nyűgnek érzik a nyugdíjasok eltartását. Az ENSZ most kiadott jelentése sajnálatosnak tartja, hogy az idősebbek tudására és tapasztalatára úgy tűnik, mintha nem lenne szükség. Fel kell lépnünk a széles körben elterjedt életkor alapján történő diszkrimináció ellen, új forradalmi hozzáállással és az emberekre való odafigyeléssel erősebb és egészségesebb társadalmakat építhetünk, mondta Richard Bruitt, a HelpAge International nevű civil szervezet vezérigazgatója. Míg 10 éven belül 1 milliárd lesz a 60 évnél idősebb emberek száma a Földön, addig 2050-re már 2 milliárd. Ekkora már több mint 3 millió 100 éves lakosa lesz a bolygónak. Japán az egyetlen ország egyelőre, ahol az idősebbek már a társadalom 1/3-át teszik ki. 2050-re azonban már 64 ország zárkozik fel mellé. A jelentés szerint nem használjuk ki ennek a korosztálynak a tudását és tapasztalatát. Sokan közülük nem aktívak, nem állnak alkalmazásban, és emiatt többe kerülnek országuknak. Több európai állam is törvényben tiltotta meg az életkor szerinti diszkriminációt, de egyelőre kevés konkrét lépés történt. A tanulmány szerint a civil szervezetek és az önkéntes szektor különösen jól tudná felhasználni tudásukat. A hosszabb életkor az emberiség egyik nagy vívmánya. Az emberek a jobb táplálkozás, a jobb higiénés körülmények, az orvostudomány fejlődése és a gazdasági fejlődés miatt élnek tovább, írják a szerzők. Hozzáteszik azonban, a fejlődő országokban nincs fejlett szociális és jogi háló az idősek védelmére. Kínában a belső migráció nyomán 52 millió unokát nagyszüleik nevelnek, miközben szüleik otthonukat elhagyva a városokba mentek dolgozni. Kína az ázsiai országok sorában az elsők között havi 7 eurónak megfelelő nyugdíjat folyósít az időseknek. Brazíliában konkrét törvényeket hoztak az idősek védelmére, ugyanakkor csak 10-ből 1 fejlődő államnak van hasonló nyugdíjrendszere. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domonics András.